Először voltak a várak, mert a hazát, a családot, az életet védeni kellett. Közben épültek a templomok, mert a hitet és a reményt, a szeretetet és a jóságot ápolni kellett. Később megjelentek a kastélyok, amelyek nem akármilyen kultúrát teremtettek. Erdélyben a kastélyokban állítottak először karácsonyfát, és hoztak létre magánkönyvtárakat. Erdélyi kastélyok, romos állapotban vagy megújítva, európaiságunk kikezdhetetlen bizonyítékai, ezer éves földrész alakító történelmünk megmaradt dokumentumai. Boncida és Gernyeszeg, Marosvécs és Paszmos, Aranyos Gerend és Kálnok mind-mind történelmünk, kultúránk alapkövei, ahol miniszterek és mecénások születtek, iskola és templomépítő patrónusok éltek, erdélyi emlékhelyek, ahol irodalom és tudomány támogatása által épült egy országrész, egy különleges és szép világ, Erdély. Ezt pedig nem szabad feledésben hagyni. Következzen most az erdélyi mesélő kastélyok, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Az erdélyi mesélő kastélyok múlt heti műsorában is elmondtuk, hogy a Marosmente kastélyai határainkon kívül is híresek. Marosújvár az erdélyi neogot stílus remek műve, Mikó Imre kastélya, Dédács szépségét még Kazinci is megcsodálta, Marosnémeti a gyulai család történelmi szerepére emlékeztet, Marosie pedig arra, hogy a bornemisszák elválaszthatatlanok Erdély történetétől. Témánk a Marosmente történelmi emlékei és értékei.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Vendégünk ezennel is dr. Kálmán Attila tanár történész, akit ma is nagy tisztelettel köszöntünk a stúdiónkban. Jó napot kívánok, jó, hogy megint együtt lehetünk.
Köszönöm szépen, örvendek, hogy ma is itt lehetek, és szerkesztő úr felvázolta ugye a mai műsornak a témáját, tehát ma négy kastélynak a történetével, illetve az itt lakó családok meséivel fogunk megismerkedni, tehát Marosújvár, utána Dédács, Marosnémeti és végül Marosie fog következni. Egyeseket ezek közül már érintettünk műsorainkban, de ma más szemszögből közelítjük meg őket majd.
Történész úr, a marosújvári kastély jövője még ma is kérdéses. Mit kell tudni, ismerni erről az épületről?
A kastély története nagyon-nagyon érdekes. A történészek szerint már valahol a 12. században létezhetett a kastély helyén egy földvár. Amit biztosan tudunk az, hogy a 16. században, pontosabban 1581-ben Gálfi János lett ennek a birtoknak a tulajdonosa, ő különben a későbbi fejedelemnek, Báthori Zsigmondnak volt a nevelője. 1593-ban azonban őt kivégzik, így a birtok visszaszáll a fejedelemre. A történészek úgy tartják, hogy Gálfi előtt létezhetett már egy várkastély, amelyet ő átalakított. Ebből a várkastélyból maradt fenn például a ma romosan látható bástya. Az újvári birtok 1642-ben Mikes Mihály tulajdonába került, ő mint fejedelmi adomány kapta ezt a birtokot, és hát mivel neki nem voltak leszármazottai, a testvére Kelemen örökölte. Ez a Mikes Kelemen háromszék főkapitánya volt, és sírkövét ma is megcsodálhatjuk a síksomlyói kegytemplomban. Kelemen után az ő unokáját, Mikes Istvánt kell megemlítenünk, aki 1742-ben a régi várkastély helyére épít egy a kor követelményeinek megfelelő kastélyt, és erre emlékeztet a mai kastély beárata fölött elhelyezett tábla, amelynek a szövege a következő: e lakot régi vár romjaiból építette Zabolai gróf Mikes István 1742, ismét rommá lett 1848, újra építette hídvégi gróf Mikó Imre 1856. Visszatérve az építető Mikes Istvánra, ő belső szólnok és Alsófehér vármegyék főispánjaként tevékenykedett. A század végén Marosújváron tartózkodott József Neuhauser festő, aki 1791-ben megörökítette a kastélyt, ekkor különben már az előbb említett István hasonnevű fia volt a tulajdonos. Ezt a festményt, amely ma a Kolozsvári Művészeti Múzeumban található, Bornás Beáta művészet történész a következőképpen írta le. A festmény bal oldalán a kétszintes kastély jelenik meg, előtte különböző staffás alakok csoportjaival, jobb oldalt pedig a kastély dombjáról látható gyönyörű tájra nyílik kilátás az alanthömpölygő marossal. Az épület bal oldalán nagyméretű, félkőríves kapunyílás, fölötte pedig szegmensíves széles ablak. Valószínűleg az emeleti folyosó ablaka található. A kaput magába foglaló baloldali szárny felett különálló, magas tetőpavilon látható csúcsán hagymasisakkal. A kaputól jobbra eső épületrész négytengelyes, melynek csak egyenes záródású emeleti ablakai látszanak a festményen. Ezt az épületrészt is különálló, meredek sátortető fedi. Az épület sarkán egy sokszögű kis sarok erkély áll, tetején alacsony hagymasisak. A homlokzatot függőleges fehér vakulatsávok és a kőből faragott övpárkány dagója. Az ablakok körül fehér vakulatkeret vagy falfestés törte meg a homlokzat szürkés-feketés alapszínét. Érdekes, hogy a kastély romantikus átalakítása nem semmisítette meg ezt a vakulat architektúrát, jelenleg az omladozó vakulat alól a sötét alapon fehérsávos festés sejlik fel. Eddig az idézet, a 19. század elején a birtok Mikes Zsigmond tulajdonában volt, ezután fia István örökölte, és leányai közül érdemes megemlíteni Borbálát, aki Mikó György felesége lett, ebből a házasságból született Mikó Imre, a későbbi tulajdonos. A házaspár 1807 után ide költözött Marosújvára, habár nem ők voltak a kastély tulajdonosai, de így lett Imréből a nagyanyedi kollégium tanulója. Ha visszatérünk a kastélyt birtokló Mikes Istvánhoz, ő utána két fia, Kelemen és Benedek következnek a sorba. Pontosabban az újvári birtokot Mikes Kelemen örökölte, aki aktív szerepet vállalt az 1848-49-es szabadságharcban, és 1849-ben esett el Nagyszeben ostrománál. Így ezután testvére Mikes Benedek következett a tulajdonosok sorában, de ő Zabolát építette ki, tehát Zabolát választotta a családi központnak, így 1850-ben az újvári birtokot eladta unokatestvérének, Mikó Imrének, tehát így kerül Mikó Imre Marosújvára. Hogyha Mikó Imre politikai karrierjét nagyon röviden fel kellene vázolni, akkor el kell mondani, hogy ő 1847-tel kezdődően kincstárnok, tehát erdélyi kincstárnokaként tevékenykedett, de a forradalom alatti magatartása miatt kegyvesztett lett, később visszavonult a közélettől. Az 1850-es években a passzív ellenállás híve lett, viszont kulturális téren nagyon-nagyon sokat köszönhetünk neki, mindannyian tudjuk, gondolom, hogy 1859-ben az ő érdem az Erdélyi Múzeum Egyesület létrehozása. Majd 1867-ben a kiegyezés utáni első magyar kormány, az Andrássy kormány közlekedésügyi minisztereként tevékenykedett 3 éven keresztül, és a kortársak joggal nevezték őt Erdély Széchenyének. Visszatérve a kastélyhoz, a kastély teljes körű átépítésére 1856 és 1862 között került sor Kágerbauer Antal tervei szerint, de úgy tűnik, hogy az építkezések elhúzódtak 1871-ig. Az átépítés következtében egy neogót stílusú romantikus kastély tekintett le a Maros völgyére. Mikó Imre Rédei Máriával kötött házasságából 4 gyerek született, közülük Ádám lett volna a birtok örököse, de ő még édesapja halála előtt távozott az élők sorából, így Mikó Imre Mária leányán keresztül került a birtok és a kastély a telekiekhez. Ugyanis Mikó Mária Teleki Károly felesége lett, így az ebből a házasságból született Ádám örökölte a birtokot. Az ő Zeik Ágnessel kötött házasságából született fiai közül az ugyancsak Ádám névre hallgató Teleki lett a tulajdonos. Az ő testvére Károly különben Sáronberkét örökölte. Így érdekes a kapcsolat. A birtok utolsó tulajdonosa, tehát Teleki Ádám, mezőgazdasági szakíró volt. Az ő felesége, az ünnepelt színésznő, Krémer Manci a következőképpen emlékezett férjére. Teleki Ádám mindjárt 1945 után került börtönbe, amikor Szász Pállal, Márton Áronnal együtt vagy 10 beadványt szerkesztettek az önálló Erdély ügyében. Ezután vitték el és ítélték el hazaárulásért 25 évre. Ebből leült 6-ot. 1956 után Én ugyanis per újra felvételt kértem, hiszen azt a beadványt még a párizsi szerződés megkötése előtt szerkesztették. Rehabilitálták, vissza kellett volna kapnia mindent, de örventünk annak is, hogy itthon lehet. Másodszor Bükkösi Gyurkáékkal itt Marosvásárhelyen fogták le, és ítélték el 15 évre. Én ott voltam a végső tárgyaláson, amikor Bükkösi az utolsó szó jogán bocsánatot kért Áditól, hogy semmi sem igaz, amit vele kapcsolatban előzőleg vallott. Hiába. Leült újra 4 évet, és akkor szabadult 1964-ben, amikor Ceausescu uralomra jött, és amnestiát kaptak anyjan. A kastélyt államosították, természetesen ezután mindenféle működött az épület falai között, volt itt borászat, volt itt karácsonyfa készítő műhely, minden elképzelhető, aztán a rendszerváltás után gazdátlan maradt, úgyhogy ma romos állapotban van. Értesüléseim szerint a tulajdonjog még nem tisztázott, tehát ez is nehezíti a kastély felújítását, amelynek állapota napról napra romlik.
A Dédácsi kastély arborétuma világhírű, mutassuk be a kastélyt és persze a park történetét is.
A történetet, hogyha megengedi, kedves szerkesztő úr, azzal kezdeném, hogy egy picit a Gyulai családról beszélek, akik ennek a parknak a létrehozói, vagy legalábbis ők rakták le a park alapjait. A Gyulaiak egy magyarországi család, tehát Magyarországról jöttek Erdélybe, viszonylag későn mondhatjuk, tehát a 17. században. Első ismert képviselője a családnak Ferenc, tőle lehet napjainkig követni a családot. Ferenc különben először dévai, utóbb borosjenei kapitány, zarándi főispán, és sőt 1651-ben várad kapitánya lett. Majd nagyon sokan fogják a családban a Ferenc nevet viselni, tehát egy következő Ferenc, ő már udvarhelyi főkirálybíró, és 1694-ben bárói rangot, 1701-ben pedig grófi rangot szerzett. A két fia, az egyik Ferenc, a másik pedig István, ők a család két ágának a megalapítói. Na most ezek közül Ferenc, ő a katonai karriert választotta, 1703-ban alezredes lett, részt vett a spanyol örökösödési háborúban, 1704-ben francia hadifogságba esett, amelyből 1706-ban szabadult, 1707-ben ezredes, ezred parancsnok, sőt ezred tulajdonos lett, és harcolt az itáliai hadszíntéren, 1723-ban pedig altábornagy, ránk maradt egy magyar nyelvű naplója, amely az itáliai hadjáratról készült. Az ő fia Samuel ugyancsak a katonai karriert választotta, ő már az osztrák örökösödési háborúban, illetve a 7 éves háborúban vett részt. Kiemelkedő szerepe volt az 1763-ban csehországi Teplicben, a Teplice-ben lezajlott csatában, és ennek következtében 1763-ban kitüntették a katonai Mária Terézia renddel. 1773-mal kezdődően ő is ezred tulajdonos, és ettől a pillanattól kezdve ezt az ezredet Gyulai ezredként ismerték. 1777-ben altábornagy, és később pedig Gyulafehérvár katonai parancsnokaként is tevékenykedett. A gyerekei ugyancsak a katonai karriert választották, közülük mindenképpen érdemes megemlíteni Gyulai Ignácot, aki ugyancsak a Mária Terézia rend lovagja volt, később altábornagy, sőt 1806 és 1831 között horvát szlavon bánként tevékenykedett. Részt vett 1813-ban a Lipcsei csatában, és később a császári királyi udvari haditanács elnöke lett. A feleségétől, Edelsheim Júliától, és fontos ezt a nevet, ezt a családnevet megjegyezni, tehát Edelsheim Júliától egyetlen egy fia született, aki meglepetés, ugyancsak Ferenc névre hallgatott, és ő 1845-tel kezdődően a 33-as gyalogezred tulajdonosa, később altábornagy, sőt Triest kormányzója lett. 1848-ban az osztrák haditengerészeti erők parancsnoka lett, és 1849-ben igaz, hogy rövid időre, de Felix Schwarzenberg herceg kormányának a hadügyminisztere lett. Később Lombardia hadi és polgári kormányzója volt, 1857-tel kezdődően az észak-itáliai osztrák haderő főparancsnoka. Az 1859. évi szárd háború kitörésekor őt nevezték ki a Lombard-Velencei Királyság katonai kormányzójának, viszont a csatavesztések után aztán felmentették. Tehát ő volt a család utolsó egyenesági leszármazottja, és azért, hogy a név ne vesszen el, a család ne halljon ki, örökbe fogadta unoka öccsét, Leopold von Edelsheim bárót, emlékszünk, hogy az édesanyja az Edelsheim családnak a tagja volt. Ebből kifolyólag Leopold von Idelsheimból Idelsheim gyulai Lipót lett, és egy, hát idézőjelbe, új család jött létre, amely ettől a pillanatok ez az Idelsheim gyulai névre hallgatott, ugye az Idelsheim gyulai nevet viselte. Közülük nagyon röviden megemlítenék éppen néhányan, nagyon érdekes karrierük volt, és nagyon érdekes szerepet játszottak a 20. századi magyar történelemben. Tehát az első Idelsheim gyulai báróval kezdeném, aki 1848-ban részt vett a magyarországi hadjáratokban, később pedig az itáliai hadseregben tevékenykedett. 1869-ben a lovasság főfelügyelője volt, és 1871-ben kinevezték Magyarország főhadparancsnokának. Tehát őt különben 1866-ban adoptálták, és 1882-ben kapott bárói rangot. Az ő fia ugyancsak a Lipót névre hallgatott, nagyon sok emberbaráti mozgalomban tevékenykedett. Ő alapította például a budapesti szünidei gyermektelep egyesületet, amelynek az alelnöke lett. Ő volt az egyik alapítója a Fehérkereszt országos Lelencház egyesületnek, amelynek szintén alelnöke volt. De kétségkívül a legfontosabb az Országos Gyermekvédő Liga, amelynek az alapítója volt 1906-ban. 1918-ig a főrendi ház tagja, később pedig 1927-tel kezdődően a felsőház tagja is lett. Az ő fia, ugyancsak Lipót, 1949 és 55 között a Johannita rend kommendátora volt. Leányai közül éppen csak egyet említek meg, Édelszán gyulai Ilonát, aki feleségül ment az 1940-es években Nagybányai Horthy Istvánhoz, Horthy Miklós fiához. És akkor beszélünk Dédácsról. A dédácsi kert, ahogy mondtam, a gyulaiaknak az alapítása, pontosabban Gyulai Ferenc alapította a 18. század második felében. Első írásos említése úgy tűnik, hogy 1763-ból származik. A dédácsi kert, a dédácsi birtok talán leghíresebb látogatója, ugye Kazinczy Ferenc volt, ő Gyulai Ferencnét látogatta meg 1816-ban, és fennmaradtak a sorai is, tehát megemlékezett a dédácsi tartózkodásáról, és Kazinczy a következőképpen ír a kertről. Szebb napokat, ha ide nem számolom, amit a szerelem ada, sohasem éltem. A hideg strigy délfelé a havasokból siet a völgybe, és a grófné kertje alatt omlik egyé az itt sebesen elfutó marossal, az erdélyi vizek fejedelmével. Kijövök a szobából, és a grófnét fehér öltözetében a magányosan látom ülni a maros szélén, kedvelt fája alatt, még három barátné és a gyermekem a pázsiton játszadoznak. Akkor sebesen futok le a kert ormáról, hogy körükben újra láthassam magamat, és újra éljem életemnek eltűnt szép örömeit. A gyulaiak közül a Gyulai Lajos élt itt egy ideig. Gyulai Lajos élettörténetére még majd visszatérek a marosnémeti kastélynál, de ha a kastély tulajdonosainak a sorát folytatjuk, akkor Ferenc halála után leányára, Konstanciára szállt a birtok, aki Kun László felesége lett. Tehát így kerül át a dédácsi birtok a Kun család birtokában. 1848-49-es forradalom idején az épület és a park is jelentős károkat szenved, amelyeket csak az 1870-es, 1880-as években tudták kijavítani. Ekkor a parkot is ugye bővítik, Távol-Keletről és Észak-Amerikából származó növényekkel népesítik be. A Kunoktól a birtok Fáji Béla tulajdonába került, ő Kun Irmát vette feleségül 1878-ban. Kun Irmáról még csak annyit, hogy ő volt az, aki 1881-ben egy Kazinczy ünnepséget rendezett itt Dédácson, és egy emlékoszlopot állított Kazinczy itt tartózkodásának az emlékére. Ezen egy felirat van, Kazinczy Ferenc kedvenc helye 1816, ez az emlékoszlop még megtalálható, elég nehezen lehet megtalálni a parkban, de ott van, tehát kitartással meg lehet találni. Fáji Bélának köszönhető a mai arborétum kialakítása. Neki nem volt gyereke, így a parkot sógora Máriási Andor gyerekeire hagyta. Ezek közül Máriási Klementinát Ocskai István vette feleségül, és így az ocskaiak lettek. Hát igazából az utolsó birtokosai a dédácsi arborétumnak és a dédácsi kastélynak. Ők rendezték, ők voltak a birtokosai ennek a birtoknak az államosításig. Az államosítás után 1952-ben előbb kísérleti erdészeti teleppé nyilvánították, majd 1954-ben az Erdészeti Kutatóintézet vette kezelésébe, és hál' Istennek dendrológiai rezervátumá nyilvánították, habár addig az a pár év alatt azért már rongálásoknak volt kitéve az arborétum. Ma a kastély az Országos Erdőgazdálkodási Igazgatóságé, az arborétum pedig a Román Tudományos Akadémiáé, tehát védett, viszont akik arra jártak, azok mindannyian megállapíthatjuk, hogy azért, ami az elhanyagoltságot illeti, azért ez elég nagy. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a család próbálta visszaperelni a birtokot, azonban ez sikertelenül végződött.
Marosnémeti évszázadokon keresztül a Gyulai család kastélya volt, azonban a 20. században a Petricsevics horvátok modernizálták.
Több középkori birtokos után Gyulai Ferenc dévai kapitány kapta ajándékba marosnémeti birtokot 1638-ban. Ő az a Gyulai Ferenc, akiről az előbb is beszéltünk, tehát az első tagja a családnak Erdély területén. Ebből kifolyólag megállapíthatjuk azt, hogy a marosnémeti birtok az legősibb birtok a gyulaiaknak Erdély területén. Tehát Ferenc 1638-ban kapta ajándékba a birtokot, és pár évvel később, 1641-ben meg is kezdte az első kastély felépítését. Ez egy reneszánsz kastély volt, amelyet két évszázaddal később a család utolsó férfi tagja, gróf Gyulai Lajos átépítetett. 1831 és 34 között történt ez az átépítés, egy Stuller nevezetű építész tervei szerint, és ez lett Erdély egyik legnagyobb klasszicista stílusba épült kastélya. És akkor Gyulai Lajosról néhány szót, akiről mondtuk, hogy Dédácson is lakott egy rövid ideig, de az ő birtok az igazából marosnémeti volt. Ő Gyulai Ferenc és Kácsándi Zsuzsanna fiaként született 1800-ban, és miután az édesapja meghalt, 1808-ban Döbrentei Gábor vette át a nevelését, különben Döbrenteit maga Kazinci ajánlotta a család figyelmébe, és akinek az ösztönzésére aztán Gyulai az Erdélyi Múzeum című folyóiratban kezdett kisebb-nagyobb irodalmi műveket megjelentetni. Később Marosvásárhelyre került joggyakorlatra, és úgy tartják, hogy talán Gyulai Lajos és idősebb Bethlen Ferenc voltak a legelsők, akik a magyar ruhát újból felvették, és ennek a viselését elterjesztették. Később az Erdély udvari kancelláriához kerül Bécsben, az 1837-es országgyűlésen Zaránd vármegye követeként tevékenykedett, támogatta a létesítendő erdélyi múzeum gondolatát, ennek több tárgyat is ajándékozott. 1848-ban pedig a pesti országgyűlésbe választották, itt Hunyad vármegyét képviselte. 1850 után Pestre költözött, és ezután főleg Pesten tartózkodott, de hát nagy támogatója volt a magyar irodalomnak, a pesti színháznak, a kolozsvári magyar színháznak. Naplója reánk maradt, amelynek egy részét már nyomtatásban megjelentettek, de hát egy kimondottan izgalmas olvasmány, egy nagyon érdekes kortörténeti dokumentum. Ami a kastély kertjét illeti, ezt el kell mondani, hogy Erdély egyik leggazdagabb római kori gyűjteményét és lapidáriumát alakította itt ki a család. Azért is zárójelben elmondom, hogy ebből már sokat nem nagyon lehet látni. A kastélynak ugyanaz a sorsa volt, mint a Dédácsi kastélynak, tehát 1848-49-ben feldulták, könyvtárat szétszórták, és 1851-re sikerült a kastélyon, az épületen történt károkat valamilyen szinten kijavítani. Gyulai Lajos halála után több család tulajdonába került, Gyulai Lajosnak nem voltak leszármazottai, tehát a birtokot húga Konstancia örökölte. Ugyanarról a Konstanciáról beszélünk, mint Dédács esetében, tehát Kún László feleségéről, viszont itt az öröklés az a fiúkkal megy tovább, tehát Kún Géza lesz a marosnémeti birtok tulajdonosa. Kun Géza a tanulmányait Pesten és Göttingenben végezte, nagyon sok külföldi utazást tette, beutazta Itáliát, Svájcot, Dániát, Németországot, Angliát, Franciaországot, később a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett, később pedig tiszteleti tagja, és 1895-ben a Leideni Egyetem a sémi nyelvek díszdoktorává avatta. Református egyházkerületi főgondnok volt, a Szászvárosi Evangélikus Református Kollégium főgondnokaként tevékenykedett. Ő volt az egyik alapító tagja és elnöke a Magyarországi Néprajzi Társaságnak, ugyancsak alapító tagja és elnöke a Hunyad megyei Történelmi és Régészeti Társaságnak, de természetesen alapító tagja volt a Magyar Történelmi Társulatnak, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaságnak, és még sorolhatnánk. Művei közül talán érdemes egy párat megemlíteni, például 1872-ben Pesten jelent meg a Sémi magánhangzókról és megjelölések módjáról című műve, majd következő évben Adalékok Krim történetéhez című műve ugyancsak Budapesten, de írt Tibetről, írt a kúnokról, tehát tevékenysége hihetetlenül széles körül. Kun Gézának sem voltak leszármazottai, halála után feleségének Kemény Vilmának a családjára szállt a birtok, pontosabban Kemény József lett a tulajdonos, aki azonban 1906-ban eladta Horváth Toldi Rudolfnak. Ugye itt a Petricsevics horvát család egyik mellékágáról van szó, tehát itt adoptálásokról beszélünk. A Toldi család kihaltával jön létre a Petricsevics horvát család ezen ága, amely a horvát Toldi nevet viseli. Néhány idézettel folytatnám a marosnémeti birtokkal kapcsolatosan. Zimmersz Ilona született Vas visszaemlékezéseiben a következőképpen írja le a marosnémeti birtokot. Horváth Toldi Rudolfnak a felesége ugyanis a Vas családnak a tagja volt, gróf Vas Rákelről beszélünk. Az új tulajdonosokat az udvarház vonzotta, amely akár egy reneszánsz stílusú, apró, olasz castello csodálatos környezetben erdőborította hegyek között feküdt. A park szomszédságában, melyben vén, árnyékos fák álltak, szélesen hömpölygött a folyó. Kis édenkert volt ez a birtok. Tehát ez az egyik idézet. A másik idézet, amit szeretnék önöknek felolvasni, az már Horváth Toldi Rudolf és Vas Rákel unokájától, Horváth Toldi Pétertől származik, aki nagymamájára emlékezik, akinek tragikus sors jutott. Nagyanyám Kolozsváron volt a háború idején, mert marosnémeti Dél-Erdélyben maradt, de különben sem voltak helyhez kötöttek, sokat tartózkodtak Kolozsváron vagy Vasas-Szentgotthárdon. Kolozsvári háza közel volt az Óvári házhoz. Óvári elemérni szalonja híres volt. Az erdélyi magyar művésztársadalom kedvelt helye, ahol nagyanyám törzsvendég volt. Apám katona volt, és már közeledtek az oroszok, amikor szerzett egy teherautót, és mondta anyjának és óváriéknak is, hogy meneküljenek mindannyian. Ott volt Szilvási Karola is, Bornemisza elemérné, nagyanyámnak és nagyapámnak is unokatestvére, a család közeli rokona. Szintén közelben volt a háza, hallotta, hogy már nála vannak az oroszok, és hazaszaladt. Az óvári család éppen vacsorázott, és a belépő orosz katonákat meghívták vacsorára. Elfogadták a meghívást, ettek ittak, és egyre több bort fogyasztottak. Kezdtek szemtelenkedni a hölgyvendégekkel, és akkor óvári elemér, a házigazda tiltakozott. Mire válaszként géppuskával, sorozatlövéssel lemészárolták az egész társaságot. A kastély további sorsát illetően következik az államosítás, ezután itt működött élelmiszerbolt, kocsma, később pedig a 90-es években a csendőrség kezdte használni. A család leszármazottai visszaperelték a kastélyt, több évig tartott a pereskedés, sőt európai fórumok elé is kerültek, amikor 2007-ben sikerült a jogos tulajdonosnak, Horváth Toldi Péternek visszaszerezni a birtokot. A családnak azonban nehézségei vannak a kastély fenntartásával, ezért, ami a jövőjét illeti, hát elég bizonytalan.
Marosie Bethlen Gábor szülőhelyeként ismert, de tudjuk, hogy itt van a Bornemisza kastélya is.
Pontosan Bethlen Gábor marosiei kastélyát már említettük ebben a műsorban, úgyhogy most a Bornemiszákról fogunk beszélni. A Bornemiszákról egy pár szót azért szólnék. Ugye a család egy nagyon új keletű család, hogy mondhatjuk ezt. Első tagját Kászóni Csutak Jánosnak hívták, aki 1687-ben kezdte meg tanulmányait Kolozsváron, és a Rákóczi szabadságharc alatti Habsburg pártisága meghatározta a karrierjét. 1708-ban Csíkszék főkirálybíró nevezték ki, majd pedig annak a küldöttségnek a tagja, amely harmadik Károly trónra lépésekor biztosította őt Erdély hűségéről, 1713-ban pedig kinevezték a pécsi udvari kancellária élére. 1717-ben bárói rangot kapott, és nevet változtatott, felvette a Bornemisza nevet, a Kászoni név pedig előnév lett, tehát így jön létre a Kászoni Bornemisza család. Fontos szerepe volt Bornemisza Jánosnak az 1722-es Pragmatika szankció rendek általi elfogadtatásában, tehát a leányági örökösödésről beszélünk, később az országgyűlés elnökeként is tevékenykedett. Jakab Elek történész különben így jellemezte Bornemisza Jánost: az udvar esze és tolla, e fölött sima ember, s a császár kedve és akarata szerint hajló jellem volt, az erdélyi alkotmányok, viszonyok és emberek tökéletes ismerője. A család tagjai közül szeretném még megemlíteni Bornemisza Pált, aki az 1880-as évekkel kezdődően többször Dél- és Kelet-Afrikába utazott. A Kilimandzsáró déli lejtőinek vidékéről nagyon sok etnográfiai és zoológiai tárgyat gyűjtött, ezeket aztán a Nemzeti Múzeumnak, illetve a British Museumnak ajándékozta. Szeretném még Bornemisza Gyulát megemlíteni, aki 1920 és 23 között Magyarország Helsinki követségének a vezetője, stockholmi, oszlói, kopenhágai ügyvivő, és 1924 és 25 között igazai rövid időre, de Magyarország szentszégi nagykövete. Még Bornemisza Elemért említeném, aki Bornemisza Károly báró és Steiner Eleonora fia volt, Romániában, később Magyarországon, ezt követően Ausztriában élt, és 1950-ben szüleivel és testvéreivel Costa Ricába vándorolt ki, ott pedig aztán 1954-ben a San Jose-i Állami Egyetemen kémikus joglevelet szerzett, ennek a San Jose-i Állami Egyetemnek az előadó tanára volt több éven keresztül, majd pedig nyilvános rendes tanára. 1984-től az Egyetem Mezőgazdasági Kutatási Központjának az igazgatója volt, 1988-tól 90-ig a kosztarikai UNESCO bizottság elnökeként tevékenykedett, és 1992-ben egyik alapítója és első elnöke lett a Kosztarikai Tudományos Akadémiának. Még Bornemisza Lipótot említeném, aki Hunyad vármegye főispánja volt, és 1920 után Magyarországra telepedett, és hát ezután a pesti társasági élet egyik kiemelkedő alakja. Volt 1921-ben a Reneszánsz Színház részvénytársaság igazgatósági tagja. A korabeli lapokból megtudjuk, hogy az amerikai zene egyik kitűnő ismerője volt, illetve a Cunard Lines hajózási cég magyarországi vezérigazgatója. Egy jópofa történetet említenék meg, úgy tűnik, hogy ő segítette Fedák Sári színésznőt, hogy kényelmesen utazzon Amerikába. A történet úgy hangzik, hogy talán neki köszönhető az, hogy Fedák kedvenc ételét, a rakott burgonyát ehette ezen az utazáson a hajón. Még nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy 1905-ben egy új család is létrejön, ugyanis Bornemisza Margit feleségül ment a német acélmágnáshoz, Heinrich Thyssenhez. Bornemisza Gábor 1907-ben örökbe fogadta vejét, aki névegyesítést hajtott végre, úgyhogy így jön létre a Thyssen-Bornemisza család, akiknek a tagjai 1919-ig Magyarországon éltek, később az Ausztriához tartozó Rohoncon, majd ezután Prágában. És ebből a családból mindenképpen érdemes megemlíteni Hans Heinrich Thyssen-Bornemisszát, aki 2002-ben hunyt el, és aki a 20. század egyik nagy gyűjtőjeként ismert, ugye egy múzeum is az ő nevét viseli Spanyolországban. Marosilla fejedelmi birtok maradt egészen a 18. század elejéig. 1716-ban vásárolta meg a Bornemisza család, pontosabban Kászoni János, tehát a családnak az első tagja, aki ekkor még nem is viseli a Bornemisza nevet. És Bornemisza János két fia között osztotta fel a birtokot, Ignác kapta a régi vár maradványait, Pálnak pedig egy új kúriát építettek. A címet szerző János fia Ignác, aki Torda vármegye főispánja, majd pedig Erdély kincstárnoka volt, ő építette a ma is látható kastélyt, tehát a Bethlen Gábor szülőházának tartott Veresbástya mellett található klasszicista kastélyt a 19. század elején. Majd egyik leszármazottja, Bornemisza Tivadar volt az, aki a 19. század végén átalakította a kastélyt, és ebben az állapotában látható ma is. Sajnos az államosítás után a kastélyt elhanyagolták, kórház működött benne, amely a rendszerváltás után kiköltözött, így ez az épület üresen áll és állapota romlik.
Végső következtetésként arra kérjük, hogy foglalja össze az elhangzott beszélgetésünket.
Marosújvár kastélyával kezdtük a mai műsort, amelyet a Mikesek építettek 1742-ben, de a mai alakját Mikó Imrének köszönheti. Ma romosan várja a sorsra jobbrafordulását. Majd következett Dédács, a gyulaiak, majd pedig a fái család hozták létre a világhírű arborétumot, ahol Kazinczy is járt 1816-ban. A marosnémeti kastélyt ugyancsak a gyulaiak építették, mai kinézetét Gyulai Lajosnak köszönheti, később a híres tudós Kun Géza tulajdona lett. Az utolsó tulajdonosok a Horváth Toldi család tagjai voltak, ma újra a család tulajdonában található, és végül is Marosilla következett, ahol Bethlen Gábor szülőháza mellett a Bornemisszák építkeztek a 19. század elején és a század végén. Bornemisza kastély, amely ma sajnos elhanyagolt állapotban található.
Kálmán úr, köszönjük, hogy ma is itt volt, köszönjük az értékes történelmi információkat és a beszélgetést.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, jövő héten folytatjuk. Több erdélyi főnemesi családnak a kastélyával ismerkedünk meg, olyan családok, mint például a Kornisok vagy a Lázárok.
Kedves hallgatók, ennyi volt mára az erdélyi mesélő kastélyok. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Kálmán Attila tanár történész nevében is. Műsoridőnk végéhez értünk, hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes napot és hétvégét kívánunk. Az erdélyi mesélő kastélyok szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.